Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Kocsonya Zoltán. Rosszabb volt a magyar diákok teljesítménye az OECD átlagnál a 2012-es PISA felmérés eredményei szerint. Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár úgy értékelte, a felmérés alátámasztja, hogy a köznevelés megújítása nem tűrt halasztást. Hangsúlyozta, a mérésben résztvevő fiatalok többsége 2003-ban kezdett iskolába járni, a romló eredmények iskoláskoruk kezdeti szakaszának kritikus következményei. Hoffmann Rózsa elmondta, 2000 óta mindig volt kisebb-nagyobb hullámzás. A 2012-es az első év, amikor mindhárom területen egyaránt az átlag alatt maradt a 15 évesek eredménye. Matematikából a 29. szövegértésben a 22., a természettudományok területén a 23. helyen végeztek a magyar diákok a 34 OECD államból. Király István Dániel készített interjút Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkára.
A 2012-ben, 13-ban iskolájukat megkezdett 15 éves korosztály teljesítménye alatta marad az OECD átlagnak. Sajnos tartottam ettől, mert köztudomású, hogy egy iskola rendszer hosszú távon érezteti a hatását. Ezek a gyerekek 2003-ban kezdték meg az első osztályt, és az alapozó szakaszban lehet felépíteni azokat az alapokat, amelyekre később a tanulás eredményes lesz, hát ez nem történt meg esetükben. Még azon a területen is ismét romlás van, ahol a 2009-es mérés némi javulást mutatott az olvasás szövegértés területén. De mind a három területen, így az olvasás szövegértés, a matematika és a természettudományok területén az OECD átlag alatt van Magyarország.
Milyen okokra vezethető ez ön szerint vissza?
Arra tudok csak következtetni munkatársaimmal együtt, akikkel egy gyors elemzést végeztünk, hogy a magyar oktatás politika, a magyar oktatás irányítás elmulasztott sok intézkedést megtenni az elmúlt évtizedben, amit meg kellett volna, hogy tegyen, amikor már az első és a második mérési eredmények nyilvánvalóvá tették a tendenciaszerű romlást. Míg a 70-es, 80-as években az élvonalba tartoztunk még matematika természettudományból, már az első PISA mérés megmutatta, hogy lényegesen lejjebb vagyunk. Erre a különböző országok, ahol a PISA eredmények valóságos sokkot váltottak ki, intézkedések összességét hozta meg. Nos, az elmúlt évtized oktatás politikája például csökkentette, majd gyakorlatilag megszüntette a mérhető, ellenőrizhető követelményeket, kivette a nemzeti alaptantervből az ismeretanyagot, ezáltal az ellenőrizhetetlenné vált. Ezek az intézkedések mind 2002 után történtek, pont akkor, amikor 15 évesek elkezdték az iskolába járást. Ezért eléggé nyilvánvaló, hogy itt kimutatható egy összefüggés. Mindazonáltal vészharangokat azért ne kongassunk, mert az elmúlt években az oktatáspolitikánk éppen olyan intézkedéseket hozott, ezek egy része már elkezdődött, beindult, vagy startra készen áll, amelyek a nemzetközi példákból is okulva erősítették az állam irányító, felügyelő, ellenőrző szerepét, miközben a helyi kezdeményezések segítése is megmaradt. Olyan intézkedések, amelyekhez hasonlókat bevezettek azokban az országokban, ahol látványos javulás eltelő, így mi is azt hihetjük és azt remélhetjük, hogy néhány év múlva az intézkedéseink meg fogják hozni az eredményüket.
Az oktatáskutató szerint matematikából és a természettudományokból azért romlottak a magyar diákok eredményei a PISA felmérésben, mert őket olyan tanárok tanítják, akik az egyetemen is gyenge vagy csak közepes teljesítményt produkáltak. Gál Ildikó kérdezte Nahalka Istvánt.
Nyilván ilyenkor mindenki azt kérdezi meg, hogy mi lehet az oka ennek. Nagyon nehéz erre válaszolni. Nem lehet igazából biztonsággal nagyon jól megmondani, hogy mi lehet ez az ok. Számomra van egy-két fontosabb tényező. Az egyik az az, hogy a matematikára és a természettudományra biztosan tudom mondani, hogy létezik egy pedagógusi kontraszelekció. Tehát az történik, hogy akik mostanában jelentkeznek, és ez tart már vagy jó 15-20 éve, akik mostanában jelentkeznek matematika, illetve természettudományi tanárnak, azok inkább a gyengébb, az adott évfolyam gyengébb tanulói közül kerülnek ki, és hát ez biztosan rányomja a bélyegét az eredményekre is.
Azok a gyerekek, akik kikerülnek az oktatási rendszerből, ezeket az eredményeket ismerve, azoknak milyen hátrányokkal, következményekkel kell számolniuk a munkavilágában?
Főleg a gyengébb teljesítményű tanulók kérdését érdemes elővenni, ugyanis Ma kb. 20%-ra tehető azoknak az aránya, akik nagyon nehezen tudják megállni a helyüket, vagy egyáltalán nem tudják megállni a helyüket a munkaerőpiacon. Arra kell számolnunk, hogy ők nem nagyon tudnak igazodni, alkalmazkodni a munkaerőpiac változásaihoz, tehát mindig problémákkal kell számolnunk az ő esetükben. Most ha romlik az oktatás, akkor sajnos nőhet ez az arány.
A mai szövegértés gyakorlás módszerei igen passzívak, ez is oka lehet, hogy a magyar gyerekek gyengébben teljesítettek ezen a téren a PISA felmérésben. Vili a CENTA Közép-Európai Tanárakadémia elnöke. Gál Ildikó készített interjút Valack Andrással.
A szövegértés tekintetében több minden közrejátszik. Kisebb mértékben talán az is, hogy statisztikailag van egy ilyen jelenség, hogy visszafordulás következik be a kiugró teljesítmények mellett. Most például Finnország, ami mindig sztár volt, szintén visszaesett. De ennél fontosabb talán az, hogy egy esetleg túlzásba vitt, sokak úgy nevezték kompetencia cunami volt az országban 2000 és 2010 között a 2000-es PISA sok hatására, és azt hiszem, hogy 2010 körül tanárgyerek mindenki kicsit ráunt, és nem gyakoroltuk annyit ezt a mérést nekik, de a legfontosabb pedig alig, hanem az, hogy egyoldalú volt ez a szövegértésre koncentrálás, és épp azért gyengébbek a gyerekek, mert az aktív részét, a szövegalkotást, azt meg elhanyagoltuk.
Hogyan, milyen módszerekkel lehetne a gyerekek szövegértését fejleszteni, képességeiken javítani?
Valószínű, hogy a direkt szövegértés gyakorlás helyett egy szélesebb spektrumon kellene mozognunk. Hát ezek a dolgok nagyon passzívak. A gyerekek elé teszünk egy szöveget, és válaszolj erre, felelj arra. Azt gondolom, hogy ez zsákutcába jutott ez a módszer, és el kell mozdulnunk afelé, hogy kreatívabb szövegalkotási munkák elé állítsuk őket, és ebben nagyon fontos, hogy a filmrészleteket, ami nekik olyan, mint nekünk volt régen az olvasás, azt bevonjuk, és annak kapcsán kérjünk tőlük kreatív szövegalkotást, például egy párbeszéd továbbírását, egy képzeletbeli interjút a filmszínésszel, és így tovább.
Milyen lehetséges feladatokat adhatunk még nekik? Ugye most itt az internet korszakában nagyon sok weboldalt olvasnak, nagyon sok internetes alkalmazást ismernek meg, amelyek egyelőre még nem tudni, hogy milyen hatással vannak a szókincsükre. Szóval ezeket a hatásokat hogyan lehet a jó irányba terelni?
Biztos, hogy az internet hatása vegyes. Internetnél egy veszélyt látok én, ha függővé válik a gyerek. Ha megfelelően korlátozzuk, nagyon sok pozitív hatása van, és a legjobb használat itt, hogyha arra bátorítjuk őket, és a kollégákat is egyben, hogy egy-egy média elemet inspirációs forrásként használjanak. Gondold tovább, alkoss ehhez hasonlót, és így tovább.
A PISA felmérésben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az ázsiai térség kínai kultúrkörbe tartozó országai. Kína, Hongkong, Szingapur, Tajvan, Japán végzett az élen, és nagy meglepetésként Vietnám, amely folyamatosan fejleszti képzési rendszerét, mondta Setényi János oktatáskutató Gál Ildikó interjúja.
Az egyetlen magyarázat az, hogy a családok, de már évezredek óta ebben a kínai konfuciánus kultúrkörben kiemelt fontosságot tulajdonítanak az oktatásnak, és nagyon magas elvárásokat támasztanak a gyerekekkel szemben. Van egy ilyen nemzetközi összehasonlításunk is a PISA jelentés vége felé, ez is egy háttérkérdőív. Az ázsiaiaknál világos, hogy a család azért ruházza be a megtakarított pénzét a tanulmányokba, mert azt várja, hogy a gyerek karriert csinál. A tanulás szeretete, a fegyelem, ez mindenképpen hozzátartozik, és én még ilyen külön pluszként említeném a kínai nyelvet, amelynek az írása jelírás, és 6 évig kell tanulni. Most ez egy olyan mentális, kognitív tréning, amin minden kínai átesik, a japánok is, és a koreaiak is a maguk módján, és a nyelv pedig nem ragozó, hanem úgynevezett izoláló nyelv, tehát ezekkel a jelekkel, a memóriának egy brutális ifjúkori felfejlesztésével, a gyakorlással, tehát a magas munkamorállal, a magas családi elvárásokkal, és ezzel az izoláló nyelvtanul, amelyik a matematikára és a számítógépes programozásra emlékeztet inkább, abszolút készen állnak arra, hogy a természettudományokban megszerezzék és megtartsák a világ elsőséget.
Nézzük az európai összehasonlítást. A legjobban szereplő 5 európai ország a felmérés szerint Liechtenstein, Svájc, Hollandia, Észtország és Finnország. Milyen különbségek vannak a képzési rendszerek között?
Ezek kivétel nélkül protestáns, szociáldemokrata jóléti államok. A Liechtenstein felejtsük el, az egy törpe állam, azzal nem kell foglalkoznunk. Tehát a Hollandia, amelyik tele van bevándorlókkal, olyanokkal, ahol a gyerekek nem nagyon beszélik a holland nyelvet, amikor általános iskolába kerülnek. Ez egy nagyon szép eredmény tőlük, nagyon komolyan integrálják a társadalomba az iskolán keresztül őket. A skandinávok pedig hagyományosan nagyon sokat költöttek erre.
De mitől versenyképes ezen országok oktatási rendszere? Mi a titkuk?
Az egyik a pedagógusoknak a viszonylag jó helyzete, tehát rendesen megfizetett szakemberekről van szó. Másrészt az elmúlt 40 évben nagyon komoly támogató, szakmai támogató rendszerek épültek ki, és a harmadik úgy pedig az, hogy ezek azért rendezett, konszolidált jóléti államok, ahol az emberek nagy fontosságot tulajdonítanak az oktatásnak, és hát fegyelmezetten együttműködnek az iskolákkal, és körülbelül 40 éve építkeznek.